Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Bauer Bence, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. A beszélgetést a rádióban felvétel hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi most a német kormány álláspontja az amerikaiak ukrajnai béke javaslatáról, amely valószínűleg ezekben a percekben is éppen formálódik?
A német álláspont nem igazán ismert. Amit a német álláspontról tudunk, az az, amit Friedrich Merz több ízben már kinyilvánított, és semmi új a nap alatt. Ukrajna territoriális integritása szent. Na most tudjuk, hogy ez nem egy reális álláspont az aktuális helyzetben. Tudjuk, hogy ez az álláspont 3,5 év óta nem reális, de nincsen nagy megközelítése a német kormánynak. Friedrich Merz az keddi napon adott egy nagy interjút a Die Welt napilapban, és semmit nem mondott el, igazán ők se tudják.
De van a német belpolitikában vita arról, hogy mi legyen Ukrajnában? Mert hát annak következményei vannak. A álláspont nem küldünk fegyvert, B álláspont küldünk fegyvert.
A fegyverküldés egy nagy vita volt, és bizonyos fegyvereket az elején nem akartak adni, aztán később megadták. Ugye Scholz kormány nagyon hosszú ívet írt le etéren.
Sisakoktól kezdődött.
Sisakoktól kezdve, ugye tudjuk, azzal indult az egész. A CDU mindig egy kicsit harciasabb álláspontot képviselt, de ugye Donald Trump megváltoztatta az egészet. Igazán már nem az a döntő, hogy mit gondol a CDU, mit gondol Friedrich Merz, Németország, Európa, hanem itt Donald Trump teljes mértékben meggyorsította és dinamizálta az eseményeket. És most már csak ott van a nagy vita, hogy követik-e nagyjából Donald Trump vonalát a német politikában, vagy nem követik Donald Trump vonalát. Még mindig van egy olyan álláspont, hogy Európával kell megoldani, territoriális integritás nagyon fontos, az amerikaiak úgymond ne tárgyalnak a hátunk mögött, ez még mindig ott van, de természetesen vannak olyanok is, ez javarészt az AfD-ben jelenik meg, akik úgy mondják, hogy támogatni kell Donald Trump béke kezdeményezését, és támogatni kell a béketárgyalásokat. A kormány ideig mi nem teljesen jutott el, bár üdvözli hivatalosan, hát nem is teheti mást, mint ne üdvözölni, de azért meghúzódnak még más érdekek is a háttérben, és én úgy ítélem meg, hogy nem találta meg a német politika vezetés még az egységes álláspontot, és nagyon nehéz, hisz Németország nem abban a helyzetben van, hogy akár egy game changer lenne, vagy akár döntő szava lenne, hisz a német politika vezetés jócskán gyengébb, mint korábban volt.
De az Európai Unión belüli pozíciója se teszi lehetővé, hogy legalább az uniós álláspontra valamilyen game changer pozíciót vegyen föl, hát elég nagyok.
Az uniós álláspont tekintetében igen, Németország fontos, franciákkal, másokkal, olaszokkal együtt, de összességében Európa nem olyan erős már, hogy egy olyan pozícióban tudna fellépni, hogy akár érdemileg beleszólna a tárgyalásokba. Most a maximumot ki tudnak harcolni ebben a helyzetben, hogy egyáltalán ott vannak, vagy egyáltalán meghallgatják őket. De hogy emlékezzünk az alaszkai csúcstalálkozó utáni jelenetekre, amikor a Fehérházban Donald Trump az íróasztal mögött ült, és aztán felsorakozott 5 vagy 6 vagy 7 európai vezető, akiket úgymond utólag informálták. És elképzelhető, hogy egy hasonló forgatókönyvre kerül sor. Én viszont úgy ítélem meg, hogy akkor lehet nemzetközi porondon sikeresen fellépni, szövetségeseket találni, és tényleg egy hathatásos energiát képviselni, ha belső konszolidált viszonyok vannak. Németországban annyi probléma merült fel az utolsó években, olyan nagy frusztráció alakult ki a társadalomban, és akkora nagy kihívást állít a német társadalom elé a migráció, a belbiztonság kérdése, a polgári juttatás, akár az energiaellátás kérdése, vagy akár az általános elégedetlenség, ami Németországban aképp ölt testet, hogy már csak 23% gondolja úgy, hogy Friedrich Merz jó munkát végez. Nagyon instabil a kormány helyzete, és én úgy ítélem meg, hogy az se biztos, hogy 4 évig ki tudja húzni a kormány. Azaz, ha nincsen a belpolitikában egy konszolidált olyan viszonyok, hogy erős legyen az ország, hogy sikeres, akkor nagyon nehéz kifelé úgy fellépni, hogy Friedrich Merz próbál egy külpolitikai kancellárságot megvalósítani, próbál nemzetközi porondon mindenhol fellépni, de tudják a német választók pontosan, hogy ez inkább egy ilyen olyan taktika, olyan manőver, hogy elterelje a figyelmet, hisz Németországban belül vannak a problémák. De. És Németország mindig egy külső agresszióról beszél, hogy Oroszország egy külső agresszió, de az igazi problémák belül vannak. De
a külső körülmények rontották el a Merz kormány teljesítményének lehetőségét. Emlékszem, azzal indult, hogy törvény és rend. És meg az előző parlament csinált neki egy 500 milliárdos alapot, amivel lehetett volna dolgozni.
A külső fenyegetettségre való hivatkozás mindig egy elterülő manőver. Nyilvánvalóan van egy külső fenyegetettség Ukrajna territoriális integritására nézve a kelet-ukrán területen. Ez tény, és ezt mindenki tudja. De hogy ez a külső fenyegetettség, akár testet ölt Németország fenyegetettség esetében is, ott azért lehet tamáskodni. A német politika kivált kép a Donald Trump amerika elnök hivatalba lépése után nagyon sok tekintetben úgy gondolta, hogy Amerika úgymond cserbe hagyja Európát, úgymond a NATO talán már nem is érvényes, hogy egymást megvédik, akár Amerika nem fogja megvédeni egy orosz támadás ellen Európát, az európai országokat, és akkor el kell kezdeni hadakozni. Ez egy olyan felismerés volt, hogy pár hét zajlás alatt történt, és mindent az orosz agresszió alá rendelik, hogy reális forgatókönyvnél tekintenek arra a forgatókönyvre, hogy Oroszország akár megtámadhatja akár Németországot is, akár a balti országokat, Lengyelországot. És ebből a konstellációból leszűrve a német politika elit tényleg úgy gondolja, hogy Oroszország egy aktuális, akut veszély. Németország nézve, hogy arról szólnak ezek a híresztelések, vagy hírek, hogy 2029-ig háborúképesnek kell lenni, Németországnak arra kell készülni, hogy Oroszországgal harcol, erről szól az egész. De ha ezt kicsit árnyaljuk a képet, a bel ügyekben is annyi minden lenne, amit meg kellene oldani, hogy szerintem nem tudja a kormány igazániból, hogy hol kezdjen neki a dolgoknak. És egyébként nincs is meg a politika akarat. És Friedrich Merz kormánya úgy áll össze, hogy van egy CDU-CSU konzervatív része, kereszténydemokrata része, és van egy szociáldemokrata rész, akik egyébként minden reformjavaslatot, újítást, vagy akár azt, amit a CDU kampányban megígért, torpédoznak és megállítanak. Azaz nem egységesen tud a kormány fellépni. Mondok erre egy példát, amikor a polgári juttatás reformjáról volt szó.
Bürgergeld,
ami ugye évente 50 milliárd euró, 5,5 millió ember kapja, kétharmadban ez migrációs hátterű emberek, és nyilvánvaló, hogy ezt reformálni kell. Mert az ukránok egyébként például mindenhol dolgoznak, de Németországban nem dolgoznak az ukránok, mert bürgergeldet kapnak, hát ez sokkal kényelmesebb, és egyébként az szorgos dolgos emberekből is a bürgergeld kiírtja a munkába való állásnak a pozitív attitűdjét. Na most, amikor erről volt szó, hogy a bürgergeldet reformálni kell, nagy kampányigérete a CDU-nak, hogy megszüntetik. És Friedrich úgy mondta, hogy akkor legalább egy 10%-ocskát, egy 5 milliárdot próbáljanak spórolni, akkor a szociáldemokrata munkaügyi miniszter Berber Bász úgy találta mondani, hogy lehetetlen, most bocsánat a hallgatóktól, de egy nem szalonképes szóval illette a főnökének a nyilatkozatát, hogy nem lesz ilyen. Pont. Egy centrális politikai ügy. És a szociáldemokraták ebben is megállt parancsolnak, azaz nagyon nehéz itt bármit is csinálni. Ahol egyetértés van, az az, hogy Oroszország agressziót támaszt akár Németországgal szemben, és ezzel ellen kell föllépni. Ebben van közmegállapodás a koalíciós társak között, de már ugye ott a német társadalom is ezt árnyaltabban látja, főleg az AfD-sek, BSV és mások is azért árnyaltabban látják. Sőt, a CDU-ban is vannak azért nagyon sokan, akik úgy gondolnak, hogy mi hamarabban békét kell kötni, és helyre kell például állítani a külgazdasági kapcsolatokat Oroszországgal.
De ez az orosz energia újra vásárlását jelenteni? Az úgy tűnik, hogy nem csak Németországon múlik most.
Ez azt jelenteni, főleg keleten, Kelet-Németországban, Michael Kretschmer, szászországi CDU-s miniszterelnök, úgymond a vezérszónoka ennek a mozgalomnak, ha így fogalmazhatnánk, keleten van egy olyan életérzés, hogy mi hamarabb kell béke, és mi hamarabb kell visszaállítani azokat a külgazdasági kapcsolatokat, amelyek egyébként sikeresek voltak Németország-Oroszország relációban. Ezt nyugaton, úgymond a héják, egy kicsit másképp látják.
De Németországon belül is másképp látják?
Németországon belül is másképp látják. És ugye az a dualitás, hogy védelempolitikában héjának kell lenni, gazdaságpolitikában viszont galambnak, ez ott nincsen meg. És van egy bizonyos fatalizmus, azaz, ha Oroszország most úgy viselkedik, ahogy, akkor ennek a kereskedelmi politikára is kell, hogy hatása legyen. Erről szól a decoupling, erről szól az, hogy le akarnak válni Oroszországról, és minden ilyen gazdasági kapcsolatot fel akarnak adni. De ugye mondom, vannak olyanok, főleg keleten, akik ezt másképp látják, és nagyon hasonló álláspontot képviselnek etéren, egy reálpolitikai álláspontot, mint például Magyarország.
Németország kiszállt az atomenergiából, viszont viszonylag gyorsan elkezdett építeni cseppfolyós gáz visszagázosító üzemeket a tengerei partján. Meg tudja csinálni a teljes leválást Oroszországtól? És tartósan meg tudja csinálni? Mit mondanak erről ők?
ezen az úton vagyunk. Ugye, amikor Oroszország, amikor az atomenergiaműveket megszüntették, ez egy hosszú folyamat volt, hadd ne ecseteljem a különböző stációkat, de végeredményben 2023. április 15-én lekapcsolták az utolsó három működő atomenergiaművet. Ez egyébként már rentábilis beruházások voltak, már le voltak írva, teljes mértékben pluszban volt a termelés, és nagyon kedvezően, olcsón, biztonságosan tudtak termelni. Szóval amikor ezeket lekapcsolták, és közben a zöld átállást forszírozták, ugye a megújulókra, szél és napelem. Az orosz energiaimportot egy ilyen brücken technológiának tartották, egy ilyen áthidaló megoldásnak. Amíg nincsen teljes ellátás a megújulókból, addig legyen még orosz behozatal. Na most tudjuk, az atomenergia műveknek vége, nincs már atomenergia művek által történt áramtermelés Németországban, de import azért van, mert Franciaországból importálják a németek az atomenergiát, azaz mégis használják, nem teljesen őszinte a német közélet ebben. És a zöld átállás még nem igazán sikerült, még nem sikeres a megújulók, addig kellene a gáz, meg kellene más. De valahogy ezt nem akarják ideológia alapon. Azaz akkor van itt probléma, amikor a gazdaságpolitika és energiapolitikában ideológia alapon hoznak döntéseket. Mindez például a atomenergia műveknek a megszüntetése, vagy akár az energiastopp Oroszországgal szemben, vagy akár a megújulóknak a forszírozása. És ugye az a faramoci helyzet állt elő, hogy egyébként pont azért, mert Németország a szén erőműveket, a szenet megint elindította, barna, fekete szén, ezért egyébként a CO2 kibocsátás nem mindenképpen csökkent, ami egyébként egy az zöld átállásnak...
Az európai politikának a lényege.
Az lenne az egésznek a lényege. És ugye abban látszik, hogy Németország etéren elvesztette szerintem a fonalát a realitáshoz, az abban mutatkozik, még a régi kormány olyan mértékben meglepődött, amikor az Európa Bizottsága atomenergiát fenntartható energiaforrásnak minősítette, hogy nem is találtak erre megfelelő választ. Nem is se köpni, se nyelni nem tudtak, mert nem számítottak ezzel.
De bocsánat, hogy lehet az, hogy egy német kormány nem számít arra, hogy az úgynevezett taxonómia rendeletben hogyan fogják az atomenergiát szabályozni, hát amikor az a legerősebb európai országát csak kéne tudnia, hogy mi készül az Európai Unió szabályozásában?
Meglepetésként érte a nagypolitikát. Nyilván a szakértők a háttérben ezt tudták, de a nagypolitikát meglepetésként érte, mert gyakran, és ez például Habeck, Robert Habeck által vezetett zöld minisztériumban kiderült, ugye voltak erre okfejtő újságírók, akik kiderítették, hogy nagyon gyakran a adatokat is elfelejtették. És én el tudom képzelni azt, hogy a politika döntéshozókhoz nem jut el az igazság minden részlete, az apparatus át, mert vannak bizonyos elvárások. És a zöld elvárások azok, például a zöld gazdasági minisztérium, gazdaság és energiaminisztérium azok voltak, hogy mindenképpen az atomenergiának a veszélyeit, úgymond, jó vastagon emeljük ki, és az előnyeit azért hallgassuk el, vagy kevésbé beszéljünk róla, akár szakmanyagokban is. És így tudom ezt elképzelni, hogy politikai vezetők gyakran meg lettek vezetve. És a saját apparátusok által, a saját párt katonáik által, akik egyébként a zöld párt tekintetében elég erősen ott voltak, és így kell ezt értelmezni, de ez most már késő erről beszélni, mert minél tovább vannak lekapcsolva ezek az atomenergiaművek, annál nehezebb lehet újraindítani. Most arról van ugye szó, hogy akár újakat építeni, egy óriási dolog lenne, de ugye az az érdekes, hogy elvileg politikai többség van az atomenergiaművek reaktiválására, vagy akár újak építésére, ugye ez egy jobboldali többség lenne, ami ugye más okoknál fogva tudjuk ezt, politika karantén az AfD-vel szemben nem realizálódik. És sok téren így van ez, hogy a német társadalom igényeinek megfelelő politikai döntéshozatalra sor kerülhetne, de nem kerül sor, mert a CDU a szociáldemokratákkal kormányoz, és bizonyos dolgokban nem lehet szót érteni, és nem akarnak előrelépni, mert a szociáldemokraták ezt itt is, energiakérdésekben ezt úgymond bojkottálják.
De mi mutatja meg a német gazdaság állapotát 2025 végét? Melyik számot kell nézni? A növekedést? Akkor azt mihez képest kell nézni? Az importot, az exportot? A mit? Mit nézzünk egy ekkora gazdaság?
A növekedés tekintetében nincs sokat nézni, mert évek óta helyben toporog a német gazdaság. Ugye nagyjából olyan GDP adatokat termel Németország, mint 2019-ben. Azaz 6 év alatt nem volt előre. Most volt ugye egy korona, 2020-ban egy szárnyal, egy lefele menet, akkor 21-ben egy kicsit rendbe jött, de aztán azóta stagnál. Azaz összességében ott állnak, mint 2019-ben, és ha megnézzük a többi európai országot, azért sok helyen azért volt előrelépés. Ha megnézzük a távol-keleti országokat is, sokkal nagyobb előrelépés történt. Fontos megnézni az ipari termelést. fontos megnézni a ipar zászlós hajójának, a német autóiparnak a helyzetét. Gyakorlatilag 30%-kal kevesebb autót állítanak elő Németországban, mint a csúcsidőkben ez volt 8-10 évvel ezelőtt. Ez nagyon fontos. És amikor megnézzük azt, hogy Európai Unió szinten hogy tudja a német gazdaság érvényesíteni az érdekeit, hogy tudja Németország érvényesíteni az érdekeit, akkor megint egy nagyon rossz irányba mentek a dolgok, hisz ugyanúgy, mint az atomenergia döntésnél, a belső égetésű autóknak a tilalmánál Németország nem tudott ellenszegülni. És 2035-ben, status quo, 2035-ben nem lehet már az Európai Unióban üzembe helyezni egy belső égetésű autót.
De minden héten fölmerül a hír, hogy ezt valahogy majd ebből ki fogunk jönni, ezt ki fogják játszani, különböző autóipari koncernek lobbiznak, ebben a pillanatban is nyilván nem
lobbiznak, nem de ugye amikor a német járműipar konfrontálódott ezzel a kérdéssel, hogy a belső égetéseket be akarják tiltani, be is tiltották, akkor a magyar kormányban találtak ebben partnert és szövetségest. És a magyar kormány ebben nagyon osztentatív és nagyon egyértelmű, és egyébként a magyar kormány a német gazdasági érdekeket e tekintetben úgymond képviseli, de a német kormánytól kellene ezt elvárnunk, illetve a német szavazóknak. És a német iparnak az egyik zászlós hajója, mindenki által nagyra tartott, megbecsült német járműipar, ilyen mértékben leépült, hogy nem tudnak 2035-től elvileg a belső égetésűt már eladni, és nekik át kellene állni e-mobilitásra, ahol ugye nem a legerősebbek, az a saját sikertermékemet tönkreteszem, az egy nagy probléma, és egy óriási, nagyobb, mélyebb problémára világít rá, nevezetesen arra, hogy a német politika vezetés, német vezetés, német gazdasági vezetés egyszerűen olyan mértékben meggyengült, hogy nem tudtuk volna ezt elképzelni még jó pár évvel ezelőtt. Szóval ez a helyzet. És akkor beszélhetünk a német gazdaságnak a sok strukturális problémájáról, magas bürokrácia, magas adók, lelassult döntéshozatal, infrastruktúra, ezt hadd ne mondszoljam most végleg, de összességében Németország nem az a nagyon erős ország már, ahol gyakorlatilag minden olyan kiválóan működik, minden prémán működik, mi mindig egy gazdag ország, mi mindig nagyon sok minden jól működik, de az a nagyon magas színvonal, az folyamatosan egy kicsit lefele megy. És a németek hozzászoktak a magas színvonalhoz, és gyakran politika döntéshozók ugye azzal szoktak érvelni, ugye Merkelnek a Willkommens kultúrja, azzal szoktak érvelni, hogy mi egy nagy, gazdag, erős ország vagyunk. És ezt bizonyos mértékben árnyalni kell ezt a képet, nem minden téren érvényes ez már.
A német nagyipar képviselői nem képesek már arra, hogy felhívják bármelyik kormány vezetőjét, bármelyik kancellárt, és egy papíron megmutatni neki, hogy ennek a döntésnek ez lesz a következménye. Ezekkel a választókkal majd neked kell elszámolni.
Most erre van egy rövid, meg egy hosszú válasz. A rövid válasz az sajnos nem. És ezt egy kicsit ecsetelném, és kibontanám. Amikor a paksi bővítésnek a Siemens egyik alkatrészre volt szükség Magyarországnak, akkor a német gazdasági miniszternek, akkoriban Robert Habecknek hívták, úgynevezett exportengedélyt kellett volna adnia. Az exportengedélyt nem adta meg. Ideológia alapon, mert ő az atomenergiát rossznak tartja.
Meg ugye miénket az oroszok építik?
Ez a második, meg harmadik ideológia alap, így van. És a német gazdaság, a Siemens ezt nem tudta kilobbizni. És ha a Siemens ezt nem tudja kilobbizni, egy legnagyobb német cég, és nem tudja a német járműipar kilobbizni a belső égetési motoroknak a kérdését, akkor mit lobbizon ki egy kis és középvállalkozó? Mit lobbizon ki egy kisebb cég? Semmit. És igazán itt tartunk, és az a nagyon masszív gazdaságellenes környezet, amit egyébként főleg a zöldek csináltak, azt nem mondom, hogy most azonnal megszűnt, azt sem mondanám, hogy még fennáll, de legalább már nem gazdaságellenes a környezet. A politikai döntéshozatnak a hozzáállása már nem gazdaságellenes, hanem más már legalább neutrális. Még mindig nem egy támogató környezet van, megítélésem szerint, de legalábbis ez már egy kicsit jobbára fordult a kormánya, de azért csodát nem lehet várni. Mert a hosszú távos strukturális problémák, amiket említettem, infrastruktúra, adó, bürokrácia, ezeket nem egy kormány fogja tudni megoldani, mert összességében egy olyan mentalitásváltást kell elérni a társadalomban, ami még várat magára, hisz még Németországban mindig sokan úgy gondolják, hogy azért összességében minden rendben van, van egy-két probléma migrációval, meg közbiztonság, meg mondjuk nem olyan jó a járműipar, de ezek konjunkturális kérdések, de ezek nem konjunkturális kérdések, ezek strukturális kérdések. És ezt meg kell érteni, és szerintem azt is meg kell érteni, hogy ez a magas gazdasági jóléti szint, amit Németország még mindig magáénak tud, ez már nem adott, minél gyorsabban halad elő az idő, annál gyorsabban ez meghaladott, és kell tenni érte, hogy ez a jólét megmaradjon. És ott még szerintem még nincsen meg az a tudat, munkaalapú társadalom, előrelépni akarás, dolgozni. Németországban dolgoznak Európa szerte majdnem, hogy a legalacsonyabb óraszámban, ugye 1100 vagy 1150 órát dolgoznak a németek, sokan home office-ban vannak, szóval összességében ez egy kicsit hiányzik. Szóval megint egy ilyen 60-as években tapasztalt Wirtschaftswunder generáció kellene ide megint, hogy az emberek az egész társadalmat nézve a mentalitásukban hisznek abban, hogy előre lehet lépni munkával, kemény teljesítménnyel.
Használják-e, vagy használták-e valamire azt az 500 milliárdos csomagot, amit még a Merz kormány előtti utolsó parlament szavazott meg, és akkor még vita volt arról, hogy a szent adósságfékkel mit fog kezdeni?
Igen, az volt az érdekesség ennek a döntésnek, hogy még a régi parlament hozta meg, de már az új parlament megválasztása után. És jogilag ez elvileg az alkotmánybíróság így mondta, hogy rendben volt, de politikailag, morálisan és államelmélet tekintetében én azért tamáskodnék.
Hogy innovatív ezt... volt a megoldás.
Innovatív megoldás, azért gondolnánk kell, hogy bármilyen országban mi történne, hogyha valaki úgymond kiesne hatalomból, és még a régi parlamentet gyorsan összehívná, és mindenféle más dolgot ott megszavaz, de mindegy. Szerintem ez kérdéses. Ugye 850 milliárd euró volt összességében 4 évre elosztva. És még sok minden nem történt, mert ugye itt nagyon komplikált beszerzési eljárások vannak, ugye akár produkciós eljárások, gyártási kapacitások növelés, ez nem úgy van, hogy most ebben az évben 200-valány milliárd egyből megérkezik a német gazdaságnál, és hip-hop hurrá, rendben jön minden, hanem ez egy hosszú menetelés, még Olaf Scholznak a csomagjából is, ami 3,5 éve volt, és 100 milliárd euró volt, ott se tudtak mindent elkölteni. Szóval ez lassan történik, és infrastruktúrára akarják költeni, védekezésre, sőt még klímapolitikára is, és egyébként a védelemben már olyan dolgok is beépültek, amik nem mindenképpen a védelem szempontjából relevánsak, szóval én úgy látom, hogy ez nem biztos, hogy az a gyógyír, ami most mindenképpen kellene.
Azt hogyan érzékeli a kormány, hogy a népszerűsége csökken? Ilyenkor vészreakciók vannak Németországban, osztogatás van Németországban, szóval mi a német kormány reakciója arra, ha esik a népszerűség?
Sajnos nincs már mit szétosztani. Most ez bármennyire cinikusan hangzik, de elfogyott a pénz. Szóval amikor fölvették, vagy föl fogják venni ezt a 850 milliárdot összességében, akkor ennek ellenére még mindig 3 számjegyű milliárd lyukak tátonganak. És egyszerűen spórolni kell még így is. És ez nagyon nehéz elmondani az embereknek, hogy a GDP arányos államadóság pár év alatt 60-ról vagy 60-valányról fölmegy 90%-ra, nagyon elfogadósodni Németország, a jövő generációk fizetik ki, de mégis spórolni kell minden sarkon, és nem tudják már maguknak azokat a dolgokat megengedni, amit egyébként eddig lehet, ez az osztozkodás nincs. Én úgy látom, hogy a kormány körül már megjelennek azok az első jelek, hogy egyesek elhagyják a hajót. Ugye emlékezzünk arra, még meg se alakult a kormány, de Friedrich Merz ugye az első körben nem volt sikeres, amikor május 6-án kancellárválasztás volt a Bundestagban. Emlékezzünk arra, hogy a legfőbb szövetségese Friedrich Merznek a pártfőtitkár Carsten Linnemann, a leghűségesebb támogatója Merznek a pártban, nem kapott miniszteri pozíciót. Ő már akkor azt mondta, hogy ő nem szeretne ebben már így részt venni, mert olyan pozíciót adtak van neki, ami nem megfelelő, ő gazdaságot akart, lényegtelen, ő ebben nem vesz részt. Látszik az, hogy Katalin Reichi, aktuális gazdasági miniszter már próbál bizonyos dolgokban más pozíciót megfogalmazni. Látszik az, hogy Merznek a kettő legfontosabb bizalmasa a kormányon belül, Wolfram Weimar kultúrai felelős, külön megbízott, és Johann Wadephul külügyminiszter meggyengültek. Szóval összességében nincsen hova lépni, és ott vannak még a szociáldemokraták, és folyton ott van az AfD. Ott liheg a CDU nyakában, és az AfD azokat a dolgokat mondja, amit egyébként a CDU kampányban ígért. És az AfD minden héten megismétli azt, hogy bármit meg lehet azonnal szavazni, hiszen ott vannak a mi szavazataink, és bármilyen CDU programot megszavaznának, de ugye a CDU nem akar a tűzfal miatt az AfD-vel kooperálni. Azaz teljes mértékben egy zsákutcába manövrírozta magát a CDU-CSU pártszövetség és a kormány is, és én most már úgy ítélem meg, hogy belső motivációkról ez nehéz most az embereknek a fejébe nézni, de én már nem látom azt a nagy megújulási szándékot vagy innovációt, hanem már csak azt látom, hogy lefele megy a dolog, és talán a szociáldemokraták már csak abban érdekeltek, hogy akkor legalább a CDU is egy kicsit menjen lefele, ne csak ők.
Nem fognak a németek elfranciásodni abban az értelemben, hogy addig tartják tűzfal mögött az AfD-t, amíg az akkorára nő, hogy mindenki, aki tűzfal mögött tartja, az végül jelentéktelenné válik?
Simán elképzelhető ez a forgatókönyv. Én nagyon úgy látom, hogy még akkor is ott lesz a tűzfal az AfD körül, ha az AfD már 30-35%-on áll. Ugye mindig az a kérdés, hogy hol van a tető. szerintem a pártpolitika, meg a fragmentált pártpolitika rendszernek általános jelenségeiből, tendenciából kiindulva valahol olyan 35-33%-nál nem kap egyik párt se többet össz-Németországban. Ez valószínűleg vonatkozik az AfD-re is. Még akkor is valószínűleg tűzfal mögött fogják tartani. De ugye Németországban egy kicsit más a helyzet Franciaországgal összevetve, mert Németországban úgymond vannak folyamatosan ilyen köztes választások. Ami nem köztes választás a Bundestag választásra való tekintettel, hanem tartományi választások. És 2026-ban 5 helyen lesz tartományi választás. Ez 3 kategóriába lehet ezeket a tartományi választásokat rakni. Dél-nyugaton, a tradicionálisan jó módú Baden-Württembergben, Rajna-Vidékfalcban, márciusban, Berlinben, azt hiszem ősszel, az egy városállam, ott egészen más politika helyzet uralkodik, és keleten, ez a leglényegesebb most, Mecklenburg-Előpomerániában, meg Szász-Anhaltban ősszel lesznek választások, és ott az AfD 38-39-40%-on áll. Bizonyos konstelláció mellett, ha akár csak 3 vagy 4 párt jut be az ottani parlamentbe, akkor 42-43%-kal abszolút többséget lehet szerezni, és az AfD annak a küszöbén áll, hogy akár Szász-Anhaltban abszolút többséget szerezve egyedül kormányozzon. Ha nem, akkor tevődik fel ott a tűzfal kérdése, hogy a valamilyen erősen decimált, erősen összezsugorodott CDU, úgymond egy junior partnerként beáll egy AfD kormány mögé, vagy akár egy teljesen más konstelláció, ugye ott van még a BSV, meg ezt most nem szeretném mecsetelni, de a tűzfal szerintem legkésőbben akkor az tűzfal beomlott Kelet-Németországban, leomlott, és már csak az a kérdés, hogy a leomló tűzfal elől a CDU még el tud-e ugrani, vagy maga a tűzfal részeként maga alá temeti. Friedrich Merz jövőjét tekintetve semmi jót nem kecsegtet a tűzfal intézménye, hisz Friedrich Merz több ízben mindenféle kényszer nélkül kinyilvánította, hogy a tűzfal az az ő politikai filozófiának a egyik sarokköve, és ő maga a tűzfal, azaz amíg ő ott van, addig tűzfal lesz, de ugye ellenkező esetben, ha nincs már tűzfal, akkor nincsen Friedrich Merz. És nem arról beszélek most szükségszerűen, hogy a szövetségi szinten AfD-CDU kooperáció lesz, hanem arról beszélek, hogyha tartományi szinten van egy ilyen, vagy akár az AfD már egyedül tud kormányozni, ami teljes fiaskója lenne a jelenlegi politika mainstreamnek, akkor mint pártelnök Friedrich Merz megbukott. Szerintem etéren egyébként már megbukott, mert ugye amikor elindult pártelnöknek, 10%-on állt az AfD, és ő úgy mondta, hogy ő meg fogja felezni az AfD-t, ezt megígéri. Ez 5% lenne. Most az AfD 26-27%-on áll, azaz megduplázódott mindenképpen, majdnem, hogy megháromszorozódott, és etéren Friedrich Merznek a ígéretei gyakorlatilag semmit nem értek, sőt, az ellenkezője történt, amit ő mondott. És én úgy ítélem meg, hogy egy Friedrich Merz utáni CDU-ban egészen más konstellációk fognak uralkodni, és ugye a kérdés, hogy francia viszonyok fognak uralkodni, szerintem előbb-utóbb igen, és szerintem előbb-utóbb az AfD-t nem lehet megkerülni, és egy politika tényező válik, ha tetszik, ha nem.
Ha az AfD politikai tényezővé válik, akkor az milyen politikát fog jelenteni szövetségi szinten? Ugyanazt, amit most a kampányokban hallunk tőlük, vagy valami másfajta politikát?
Németország ugye arról ismeretes, hogy nem olyan gyorsan változnak a dolgok egyik rész. A másik rész talán arról is, hogy nagyon erős a struktúráknak a szerepe. A bevált szokások, a struktúrák, a párt, apparátus, kvóták, különböző kiegyenlítő mechanizmusok.
Meg ott van egy masszív alkotmánybíróság.
Ott van masszív alkotmánybíróság, ott van a második kamara, ugye Bundesrat, ott van a Vermittlungsausschuss, szóval nagyon különböző intézmények vannak itt még, ez nagyon nehéz innen most Magyarországról ezt teljes mértékben áttekinteni. De ha most tételezzük fel, és én nem hiszem, hogy ez így lesz, hogy 2029-ben az AfD szövetségi szinten kormányoz, vagy korábban. Nem hiszem, hogy ez így lesz. Talán valami más konstelláció lesz. Inkább egy CDU kisebbségi kormány tartok reálisnak AfD támogatása, zárójeles megjegyzés. Akkor is az a nehéz helyzet adódik egy AfD kormány számára, hogy kormányozni kell emberekkel, személyzettel az országot. Az AfD-nek jelenleg nincsen semmije. Bár 27%-on áll a mérésekben, és 20,8%-ot szerzett a szövetségi választás alkalmából, de a pártalapítványa nem kap pénzt, pozíciókat nem kapnak a parlamentben, bizottsági elnöki tisztségeket, alelnöki pozíciókat nem kapnak, kiszorítják őket, ugye akár most Ludwigshafenben volt egy választás, ahol nem indulhatott el a jelöltjük, és van olyan elképzelés és más tartományokban, hogy AfD munkatársakat nem dolgozhatnak az állam, vagy AfD pártagok nem dolgozhatnak állami szerveknél. Akkor ugye ott van a alkotmányvédelmi hivatal által történt megfigyelés, esetleg folyamatosan az a Damoklesi kart, hogy betiltják az AfD-t. Ez nem kedvez annak, hogy az AfD pozíciókat szerezve, tapasztalatokat szerezve, lehetőséget szerezve előre lépked, és egy tapasztalati értékre úgymond konszolidálja magát. Hanem ők teljes mértékben minél jobban kiszorítják őket, annál radikálisabbak lesznek a tekintetben, hogy radikális fordulatot akarnak elni, nem mindenképpen a tekintetben radikálisan, hogy ők most egy embertelen politikát vinnének, hanem ők váltást akarnak. És egyébként a német társadalom az AfD szövetségese. Hisz nagyon sok fontos kérdésben, amik sorsdöntőek és relevánsak, migráció, gazdaságpolitika, akár már az energiapolitika is, belbiztonság, a német társadalom egyre inkább az AfD mögött sorakozik fel. Nem azért, mert az AfD-t szereti, hanem azért, mert úgy látják, hogy már a CDU se lehet számítani ezekben a fontos kérdésekben. És a CDU-nak, CDU-hoz párosították a szavazók eddig a döntő kompetenciát a belbiztonságban, a migrációban, a gazdaságban, és ez folyamatosan változik. Mert Friedrich Merznek egy olyan kormánya van, amely bár ezeket megígérte, és formálisan próbál ezeknek megfelelni, de látják az emberek, hogy nem történt előrelépés. Azaz, az AfD tudna itt úgymond áttörést elérni, de mondom, még nagyon hosszú út vezet a kormányzáshoz.
Egy kisebbségi kormány AfD támogatással, ez egy AfD-nek érdeke volna, akkor napi ügyeket kellene elkezdeni intézni, döntéseket kell hozni, amelynek nyilván nem csak kedvezményezettjei lennének, a döntések nem olyan természetűek, hogy mindenkinek jó.
Ez így is, meg úgy is lehet látni. A kisebbségi kormányt egyébként most folyamatosan erről már van szó. Szóval napirenden van. A CDU-ban már egyre több olyan hang látott napvilágot, hogy meg kell, abba kell hagyni a kormányzást a szociáldemokratákkal, és az AfD támogatásával egy kisebbségi CDU kormányt lehetne vinni, úgyhogy Friedrich Merz maradna kancellár. Valószínűleg Friedrich Merzbe nem menne bele. De az AfD szempontjából ez egyébként a tekintetben ez okos lenne, hisz akkor ők partner lennének a CDU-nak, hozzáférésük lenne fontos dokumentumokhoz, hozzáférésük lenne a döntéshozatalhoz, ott ülnének az asztalán, anélkül, hogy formálisan kormányoznak. Be tudnak bizonyítani, hogy ők nem olyan extrém szélsőjobboldali párt, hanem ők felelősségteljesen tudnak politizálni. Be tudnak bizonyítani azt, hogy igenis lehetséges azokat a szakpolitikai elképzeléseket megvalósítani, amit egyébként ők mondanak a CDU-val együtt. Be tudják azt is bizonyítani, hogy ők egy megbízható partner, azaz rájuk lehet számítani, amit ők megígérnek, az úgy van. Ez lenne a pozitívum, és ezzel tudnának előrelépni és erősíteni magukat. Negatívumként persze az szerepelne, hogy a szavazóiknak egy része talán azt mondja, hogy hát azért miért kötöttök most kompromisszumot a CDU-val, hisz nekünk az a célunk, hogy egyedül kormányozzunk, vagy aztán úgymond elküldjük a régi politika garnitúrát nyugdíjba, és szóval ez mindig kétélű fegyver. De biztos vannak olyan szavazók is, akik azt mondják, hogy milyen jó, hogy az AfD most végre felelősség teljesen tud viselkedni, és szóval így is, meg úgy is. Ezt be kell mérni az AfD-nek, de valószínűleg nem az AfD fogja ezt eldönteni, hanem jelenleg a döntés kulcsa a CDU kezében van.
És a CDU-nak az ügyet, ez Friedrich Merz egyedül dönti el, mint a tűzfal meg személyesítője?
Nem, ott is vannak grémiók természetesen, és ott is vannak elnökségek, meg különböző mandátumok, akik összeülnek döntéshozók, de hogy amikor Friedrich Merz összehívott egy ilyen stratégiai ülést ennek a kérdésnek a megvitatására, akkor már oda utazvár már sajtótájékoztatókat adott, hogy ő hogy képzeli ezt el az eredményt. Mondjuk ez nem arra utal, hogy most ott egy nagy demokratikus, belső demokratikus módon lefolytatott vita lenne, hanem azért inkább egy ilyen egyfős döntés. De ne felejtsük el, ezekben a grémium világban, ezekben a mélyen nyugatnémetek által kialakított pártgrémium struktúrákban egy pártelnöknek van mindig egy döntő szava, de nem az egyedüli. És nagyon sok különböző érdekcsoport van ott, és ahogy az érdekcsoportok egymáshoz viszonyulnak, a pártvezetéshez viszonyulnak, nagyon sok minden kiderül. És a CDU belső viszonyait bár valamilyen módon ismerve, de nem teljesen feltárva, én azt tudom mondani, hogy óriási elégedetlenség van az általam elvezett témák miatt, meg sok más téma miatt is. És például van egy olyan aktuális ügy, hogy ugye egy nyugdíjreformot akarnak a szociáldemokratákkal végigvinni, ahol egyszerűen a fiatal generációnak ez nagyon nem tetszik, mert ugye többletköltséggel járna, és 120 milliárd euró, és a fiatal CDU képviselő Kerek Perec kijelentették, 18-an vannak, hogy nem szavazzák meg. 18 képviselő hiányzik, akkor nincs meg a többség. Szóval nagyon nagy belső viták vannak, és a CDU-nak egyébként szerintem a saját érdeke lenne az AfD-t mihamarabb olyan pozícióba vinni, hogy partnere lehetne, mert akkor még olcsó meg lehetne úszni. Most még a CDU nagyobb, mint az AfD a parlamentben. De előbb eljön az az idő, amikor az AfD már erősebb lesz, és akkor minél erősebb lesz az AfD, ugye osztrák forgatókönyv, annál nehezebb lesz a eddig bevált mainstream jobboldali pártnak az együttműködés, mert ugye akkor ők már csak a junior szerepében vannak. De lehet, hogy addig húzzák ezt a tűzfal építgetést, míg tényleg már nincs más megoldás, és ugye minél magasabb a tűzfal, annál instabilabb.
A végső lépésre, az AfD betiltására, ha már úgyis nemzetbiztonsági megfigyelés alatt áll, ön szerint el fog menni a német mainstream politika, vagy nem fog elmenni?
Az AfD betiltása azzal jár, hogy alakul egy új párt, és nyilvánvalóan más politikai mederbe terelődik ott a diszkurzus, de ugye a praktikus jogi jelentőségét azért el kell mondanunk, az egyébként konkrétan az lenne, hogy a jelenlegi Bundestagban megszűnnének azok a mandátumok. Az a CDU egy AfD betiltásával aláírna a saját halálos ítéletét, de abban a percben, ahol a jelenleg azt hiszem 152 AfD-s van most a parlamentben, ha 152 AfD-s mandátum megszűnne, akkor kinek van többsége? A baloldalnak. De azonnal. És akkor abban a percben...
Választás nélkül.
Választás nélkül. És instant módon egy konstruktív bizalmatlanság indítvánnyal a baloldal el tudná mozdítani Friedrich Merzet a kancellári pozíciójából. Erre törekszenek. És amikor az AfD meg a CDU elleni tüntetések voltak januárban, februárban, akkor kiderült, hogy ki itt a fő ellenség. Az AfD csak névlegesen az ellenség, de tartalmát illetően minden jobboldali ember az ellenség, és a CDU is az ellenség. És az AfD meg a CDU egy csónakban evez, de a CDU ezt még nem vette észre. És ezért nagyon-nagyon nem tartom reálisnak, hogy ez a betiltás erre sor kerül, a CDU-nak is kellene a szavazata. De ugye ne felejtsük el, az egyik szószólója a betiltásnak az Marco Wandervitz volt, egy CDU-s képviselő, és volt ott 3-4-5 másik CDU-s képviselő, aki nagyon támogatta. Ők ugye azt az egyszerű számítást teszik, hogyha betiltják az AfD-t, akkor az összes AfD szavazó majd becsatornázódik valahogy a CDU-hoz, de azért ez egy nagyon naív elképzelés. Én pont az ellenkezője lesz igaz, mert ahol az AfD betiltásra került, más politikai formáció fog helyette kinőni, ami talán még radikálisabb lesz, talán még keményebb lesz a retorikában, és talán még kellemetlenebb partner lehet, mint az AfD valaha volt.
Olyan szimbolikus kérdésekben, mint a fűtéspénz ügye, vagy a marihuana legalizáció megállítása. Ebben tud a kormány eredményt felmutatni? Az egyik az csak egy pénzkérdés, hát a másik meg ideológiai.
A marihuana liberalizáció, amit még a régi kormány intézett, az egyébként az az öt olyan karizmatikus, emblematikus pont közé tartozott, amire a CDU azt mondta, hogy ezt mindenképpen visszacsináljuk. Nem fogunk kormányozni, ha ezt nem tudjuk visszacsinálni, és visszacsinálták, nem. A választási törvény is azt mondták, hogy csak akkor kormányozunk, ha ezt vissza lehet fordítani, reformálni lehet, megcsinálták, nem. Fűtési törvény, dettó. Ugyanúgy állampolgársági törvény, ugye ott az történt, hogy a 3 éves, úgymond ez a turbó honosítást 5 évre módosították, ez történt, egyébként semmi. És ugyanúgy a CDU sok ígéretet tett, amit nem tud valóra váltani, és ez nagyon, nagyon rossz a választói nézve. A CDU választók egyébként azok, akik tényleg nagyon csalódottak, és minél nagyobb támogatója volt valaki Friedrich Merznek, annál jobban csalódott, mert Friedrich Merz egy projekciós felület volt. Friedrich Merz volt az, akit azt hitték sokan, hogy ő majd akkor rendbe hoz bizonyos dolgokat, de pont az ellenkezője lett igaz. Sokkal gyorsabban amortizálta Friedrich Merz a CDU értékeit, belső értékrendét, mint Angela Merkel valaha megtette.
Friedrich Merz után látszik valaki a CDU-ban? Gondolkodnak rajta?
Különböző táborok vannak, és különböző érdekcsoportok viszonyulnak egymáshoz. Ugye van egy inkább centrista tábor, Daniel Günther, Schleswig-Holstein miniszterelnök, és Henrik Wüst, Észak-Rajna-Veszfália miniszterelnök az élén. Ők kettős koalíciót visznek, azaz kettő pártból álló koalíciót, Kielben és Düsseldorfban a zöldekkel kormányoznak, és ez Észak-Rajna-Veszfáliában már nem volt más lehetőség, a szocika lehetett volna még, de ugye Schleswig-Holsteinban lehetett volna a liberális párttal kormányozni, ami a klasszikus polgári kormányzás, de a ottani miniszterelnök nem akarta ezt, hanem inkább a zöldekkel akart nyitni. Ők a centrista, a merkelista vonalat viszik. Akkor van ott egy másik vonal, a konzervatívabb, akár a Michael Kretschmer SZASZ miniszterelnököt lehet megnevezni, vagy Markus Söder Bayer miniszterelnököt, CSU elnököt, aki mindig azért odaszúr a német kormánynak, meg odaszúr a CDU-nak is, de lehet, hogy valaki teljesen más lesz. Mert ugye a kompromisszum, meg az, hogy aztán egy kompromisszumjelöltet találnak, vagy egészen valaki más lesz ott, ez nem kizárt, és én igazán néből inkább arra gondolnék, hogy olyan ember lehet akár Merz utódja, akiről ma kevés szó esik, akár egy meglepetés jelölt, de talán már inkább egy olyan emberről beszélünk, aki
majd akár egy junior partner lehetne egy AFD-s kormánynak, mert előbb-utóbb az is el fog jönni, hogy ez most 29-ben lesz, vagy korábban, vagy később, vagy akár csak egy CDU kisebbség kormány, ezt mind nem tudjuk. Ami viszont biztos, hogy Friedrich Merz, ezt szerintem elmondhatjuk, nem lesz olyan sokáig kancellár, mint Helmut Kohl vagy Angela Merkel volt.
A kancellárváltás az egy rendkívüli folyamat lesz, lemondás, bizalmatlansági indítvány, tehát mi a német politikai kultúrából leginkább következő magatartás?
A német politika kultúrából leginkább következő magatartás, ez egy konszolidált, szolid átmenet lesz, ami nem egy éles váltás a tekintetben, hogy most egy disztrupcióra kerülne sor. Szóval Németországban konkrétan leváltani kancellárt eddig még a történelemben úgy, hogy a választó leváltotta, azért ez ritkán fordult elő, ugye. Kohlt leváltották, most Scholzot leváltották, de Merkel asszony már nem indult újra, és az összes többi úgy került ki a hivatalból, hogy valamilyen átmenet volt. Na most ugye változott a német politika is. Szóval az, hogy csak egy kormány csak 3 évig ki tudja kihúzni. A mostani se biztos, hogy akár a 4 évet kihúzza. Azért felgyorsultak a folyamatok, nem tartom kizártnak, hogy akár kitör a palotaforradalom, és leváltják Friedrich Merzet egy konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal, akár a bal oldal részéről, akár a jobb oldal részéről. Azt se tartom kizártnak, hogy a CDU-ban, bár egy nagyon lojális párt, és nagyon hisznek az apparátusban, a struktúrákban, a bevett szokásokban, hogy a CDU oldaláról is elindul egy ilyen akár forradalom. És azt se tartom kizártnak, hogy akár előrehozott választás lesz. Szóval minden opció a napirenden van, és igazándiból az az elszomorító, hogy május 6-án választották Friedrich Merzet, már akkor is se volt erős, mert ugye megbukott, első ízben bukott meg a kancellárválasztáson, ilyen még nem fordult elő Németországban, és fél év után 23%-os támogatottság, csomó belső vita, rosszabb állapotban van a kormány, mint a jelzőlámpa koalíció valaha volt. Ott még legalább ott volt az FDP, akik valahogy módon próbálták a helyzetet javítani, nem sikerült nekik. Most teljes mértékben ez amortizálódott. Azaz én nem tennék fel 5 garas se arra, hogy tényleg megmarad ez a kormány a Németországnak egészen a ciklus végéig.
Miből lehet megérteni a német-kínai kapcsolatokat? Mert egy miniszter nem megy el Kínába, mert nem azon a szinten fogadnák, mert úgy tűnik, nincs letárgyalva. Egy másik elmegy, és azt mondja, hogy legnagyobb rendben van itt minden. Miből kell megérteni?
Nagyon nehéz, mert Kínát riválisként nézi a német politika, és Kínát nem csak egy gazdasági riválisként nézi, ami egyébként helyén való, és szerintem korrekt meglátás, hanem egy politikai riválisként is. A szisztémát és a szisztém is a rivál, így mondja a német, ez egy rendszer szintű rivális, mert ugye abból indulnak ki, hogy Kínában ugye nem éppen demokratikus berendezkedés működik, hogy a kommunista párt uralkodik, és ez politikában is meglátszódik, és minden kínai befektetés, minden kínai kapcsolat azzal jár, hogy a kínaiak úgymond a hátsó ajtón valahol be akarják hozni a kommunista ideológiát. Ezt gondolják Németországban sokan. Na most talán egy kicsit árnyaltabb a kép. A kínaiak ugye elsősorban kereskedelemben érdekeltek, ők gazdasági érdekeltségeket visznek, ők nyilvánvalóan jó üzleteket akarnak kötni, de tudom, hogy az aktuális német külügyminiszter nagyon kritikus Kínával szemben, még a korábbi funkcióban is, ugye a CDU-CSU frakciószövetség frakcióvezető helyettese volt, külpolitikai felelős frakcióvezető helyettese, és nagyon nagy, a fóbiászot nem akarom használni, de nagyon szkeptikus volt mindig is a kínai kapcsolatokkal szemben, és ezáltal egyébként szkeptikus volt Magyarország kínai kapcsolatokkal szemben is, és ez predesztinálja egy kicsit az aktuális felállást. Ezt sose szabad elfelejteni. És én úgy látom, hogy a kínai fél, most óvatosan kell fogalmazni, a kínai fél talán nem azon a szinten kezdi a német partnerét, ahogy talán elvárható lenne, vagy eddig elvárt volt, vagy eddig el tudták várni a németek, hanem már másképp. És ez szerintem a hosszú távú geopolitika változásoknak az egyik előszele lehet, hogy ez már nem úgy van, hogy a nagy Németország, és majdnem itt vagyunk a beszélgetés elején, a nagy erős Németország oda megy Kínába, és mindenki igazodik, mindenki fogadja, mindenhol szeretettel várják, hanem már inkább úgy van, hogy a kínaiak egyből látják, hogy kinek mekkora jelentősége van. És az utolsó 1 év már egyébként sokat rontott Németország helyzetén, és szerintem az aktuális kormány nincs a helyzet magaslatán etéren, hogy etéren egy radikálisan új megközelítést alkalmazzanak, hanem ők a régi ügyeket próbálják tovább adminisztrálni, és ez megmutatkozik egyébként a Kína politikájukban is.
Miből lehet jól megérteni a magyar-német kapcsolatot? Azon kívül, hogy Magyarország GDP-jének egy jelentős részét német tulajdonú autógyárak adják. Együtt sírunk, együtt nevetünk.
ez így van, és számukra Németország mindig nagyon fontos, a német kapcsolat lényeges, nem csak a gazdaságban, sok más társadalmi területen, ezt ugye tudjuk, a sváboktól kezdve sok más terület van itt. Nagyon szomorúak vagyunk mi Magyarországon, a Németországnak nem jó megy, és ugye egy óriási kihívás, kivált kép a német járműipar. És én úgy látom, hogy Magyarország nem önként választotta azt, hogy most itt konnektivitás, meg mindenféle más szereplővel legyen jó kapcsolat, hanem a német rossz helyzet bizonyos módon ebbe az irányba terelt minket. Hisz ha folyamatosan Németországhoz kötné az ember a gazdasági sikerének a titkát, akkor nem jó helyzetben lennénk. És talán az lenne itt a cél, vagy az lenne az okos megfontolás, hogy minél jobban több lábra helyezni a magyar gazdaságot, minél több kapcsolatot építeni, minél több országa, minél több helyen, ez a konnektivitás, és nem mindenképpen egy oldalon a német járműipartól függni. Még mindig sok nagy a kitettség a német járműipar irányába, de ezt szerintem okosan kell diverzifikálni, és szerintem Magyarországon ezt felismerték. És persze az lenne szép, az lenne, hogyha a német járműipar szárnyalna, és Németország szárnyalna, német gazdaság szárnyalna, de szerintem ez egy olyan vágyálom, amit előbb-utóbb félre kell raknunk, drukkolunk, hogy a németeknek jó legyen. Én örülök személy szerint is, ha Németországban minden jó megy, de gondolni kell az esetre, hogy ez nem így van. És én úgy látom, hogy egy negatívabb szenárióra utaló jelek azért gyakrabban fordulnak most már meg, mint egy nagyon pozitív szenárióra utaló jelek.
Tehát a gazdasági kapcsolatokban is hidegül ez a viszony, vagy ez inkább kommunikációs viszony?
Nem azt mondanám, hogy gazdasági hidegülés vagy kommunikációs viszony lenne, hanem ha német járműipar leépül, előbb-utóbb ez meg lesz a hatása itt a beszállítóiparnál is, az itt dolgozóknál is. Ugye sok ilyen üzem van Magyarországon, és ugye az utolsó években is épültek, ez jó, de hogyha összességében ott egy krízis van, akkor nem biztos, hogy Magyarország ebből ki tud húzódni. És persze a politikában is vannak kommunikációs problémák. Nyilvánvalóan azt a nagyon magabiztos, szuverén, egyébként sikeres gazdaság, külpolitikát Magyarország visz, azt talán Németország is szívesen csinálná, vagy egyesek a CDU-ban ezt szívesen csinálnák, de tudják, hogy nincs rá lehetőség. És egyébként, amit aztán, ez megint egy másik beszélgetés témája, de amit Magyarországra mondanak, mert egyébként Magyarországnak a szemére vetnek, azt egyébként Németországban se csinálják egyébként túl jól, most enyhén fogalmazzak. Nekem van egy hosszú listám, hogy a demokráciától kezdve a sajtószabadság, a jogállamiság, az antiszemitizmus, vagy minden más, amit egyébként mindig azt mondják, hogy Magyarországon ez milyen rossz. Egyébként talán Németországban is mondjuk kihívásokkal teli, és Magyarországon talán nem is olyan rossz a helyzet. De ez egy hosszú, bonyolultabb magyar-német politika kapcsolatokról szóló beszélgetés lenne, amit szívesen máskor majd egyszer lefolytathatunk.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bauer Bence, Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója volt az Aréna vendége, a műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az Inforádió YouTube csatornáján is felvételről fogják hallani. Ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetést nem kell majd külön keresni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.